Nyissátok ki a Bibliáitokat, kérlek, a Pál levele, Pál első levele Timóteushoz, 5. fejezet 17-es versénél. És a mai napon terveink szerint bevégezzük ennek a szakasznak a részleges tanulmányozását. Tehát nem szeretném azt az illúziót kelteni, hogy 3 összejövetelen ennek a szakasznak minden üzenetét, minden igazságát végigtekintettünk, csak bizonyos mélységben fogjuk érinteni, de azt gondolom, hogy minden olyan dolgot megnézünk, amit Isten szent lelke éppen most és itt fontosnak tart, és Isten megnyitott az én számomra is, hisz töredékes az ismeret, töredékes a prófétálás. De azt szerint szolgálunk, amit kaptunk. Tehát 1 Timóteus 5.17-től helyeteken ülve kövessétek Isten igéjét. A vezetésben bevált presbitereket kétszeres megbecsülést érdemelnek, elsősorban azok, akik az igéhirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkása maga bérére. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak 2 vagy 3 tanú szavára, akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézzátételt ne siessd el senkinél. Mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat, azután ne csak vizet igyál, hanem gyomrodra és gyakori gyengeségedre való tekintettel élj egy kevés borral is. Némi ember bűnei nyilvánvalók, és előtte mennek ítéletre, mások bűnei viszont csak később derülnek ki. Ugyanígy nyilvánvalók a jó cselekedetek is, és amelyek másfélék, azok sem rejthetők el. Akik igazat gönnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és tanítását ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésre törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, és a kegyességhez írő tanításhoz, az felfúvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és szóhasz betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg csapdába, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket, ellenben törekedj az igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szerid lelkűségre. Harcold meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallásra a sok tanú előtt. Meghagyom neked Isten szín előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus szín előtt, aki Poncius Pilátus alatt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül a mi úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idejében megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság a királyok királya és uraknak ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat, ő a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Amen. Azoknak pedig, akik a világban gazdagok, parancsolt meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset, fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévedtek a hittől, Kegyelem veletek. Ámen. Eddig az ige. No. Több gondolatot néztünk már meg ebből a ige szakaszból, és sok-sok mindenre rájöttünk, rácsodálkoztunk. És főként a hatodik résznek a középső szakaszával, az elejével fogunk foglalkozni ezen a mai találkozáson. Ez a pénzszerelme kérdés, a kegyesség és nyerészkedés kérdése. Amit olvastunk, az gyülekezetben élőknek írja Pál, vagy gyülekezeten kívüli személyekről van szó. Gyülekezeten belüliekről, ugye ezt megnéztük. Tehát nagyon fontos dolog, hogy amikről itt olvasunk, az elsősorban a gyülekezetben élő testvériségnek szóló tanítás, és láttuk azt, hogy Pál a legnagyobb szeretettel, törődéssel írja ezeket a sorokat, egyáltalán nem ledorongolni, megszégyeníteni akarja a szenteket, hanem felkészíteni, és segítséget kíván nyújtani Timóteusnak és az a szolgálathoz, amiben találta magát. Tehát alapvetően a célja, a lelkülete egy egészen pozitív, egy egészen bátorító, előremutató ennek a levélnek. És az fontos, hogy mikor olvasunk vagy hallgatjuk, így, ilyen módon értsük és fogadjuk a szívünkbe a tanítását. És ugye látni fogjuk, hogy miért fontos ez. A ige szakaszban említettem már az elmúlt találkozáson is, hogy van egy fontos igevers, két igevers, ez a 5. rész 17-18-as verse. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek, elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak, mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, méltó a munkása maga bérére. Ugye a megbecsülés, mint említettem is, kettős jelentésű görög kifejezés. Az egyik a tiszteletet, a becsületet jelenti. Tehát egy ilyen becsülete a gyülekezetben azoknak, akik jól forgódnak, hitelesek, hiteles életűek. Látjátok az életüket, hogy az evangélium szerint élik az életüket. És különösen legyen tisztelt közöttetek az, hogy azok, akik az ige hirdetésben is, tehát vezetnek és az ige hirdetésben is, fáradnak közöttetek, méghozzá az evangélium szellemében és tiszta tanítással szolgálnak. Erre bátorít az ige, és a másik része pedig a megbecsülés, a tisztelet, az értékelés mellett az ajándékozás, a fizetség, az anyagi megbecsülés is megjelenik ebben a görög kifejezésben, és nyilván az idézett ószövetségi két idézetben is a nyomtatókörről és a méltó munkása maga bérére utalok itt. No, viszontagságos időkben íródott ez a levél, nem kevésbé viszontagságos a mai egyház helyzete sem, és a mai idők sem kevésbé viszontagságosak, mint akkor voltak. Egy picit a történelem visszaforog az egyház szempontjából az első kereszténység idejére. Hogy hallottuk itt az előző napon az amerikai lelkipásztor testvérünket, hogy egy furcsa mondatot mondott, hogyha visszaemlékeztek, hogy nem, talán Amerikában egészen hamar el fog jönni, hogy még az életüket is kell adniuk a keresztényeknek az evangéliumért. Ez furcsa volt ezt hallani, nyilván ő egészen közelül érzékeli, de ti ne féljetek. Szóval ezekben az időkben azt gondolom, hogy különös értéke van azoknak a szolgáltatóknak, akik nem szaladnak el, nem futnak el a gyülekezetekből, hanem helyükön maradnak, a vezetői szolgálatot betöltik, és minden nyomás ellenére tisztán prédikálnak, és ezért vállalják a következményeket is. Ugye? Értitek, hogy Pál azt mondja, hogy becsüljétek meg ezeket, hogy még ott legyenek, mikor nagy baj lesz. Mert mikor nagyon jó minden, addig ugye lehet veszekedni, vitatkozni, de mikor nagy baj van, akkor mutatkozik meg kinek-kinek az ereje. Tehát, hogy meg a bátorsága is, hogy na akkor milyen legény a gáton. Értitek? És ez nagyon fontos dolog, azt gondolom ebben az ige szakaszban, hogy Pál azt mondja, hogy becsüljétek meg őket, értsétek meg, hogy lehet, hogy most úgy látjátok, hogy minden rendben van. De ha nézitek már a tévtanításkor és a hullámokat, amik elérték a gyülekezetet, nagyon fontos, hogy legyenek közöttetek olyanok, akik előjáróitok az Úrban. És az Úrban vannak. És nem lehet őket elhajlítani és elferdíteni, és megmaradnak a tiszta és egyenes tanításnál, akkor is, ha az nem népszerű. És ezek a hűséges vezetők, előjárók. Második dolog a 6. rész 5. versében van, amit megnézünk. Ezek megbomlott elméi és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, mármint a tévtanítóknak a tévtanítása és az a lelkület, amit itt korábban a 6. rész 1. versétől ír az ige. Igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Van egy írás, amit a 20. században találtak meg egy görög templomban, irattárban, és az első századból való. Ezt úgy hívják, hogy Didaché, és az írást a 12 apostol hagyatékának tartják, tehát néhány olyan alapvető sarkalatos igazság van rögzítve, ami az egyház kormányzást, az egyház vezetést evangéliumi módon leírja. Többek között benne van az is, hogy mire kell megtanítani az új hívőket, mielőtt bemerítik őket, tehát soha nem volt olyan, hogy igazán egy pogány világban azonnal bemerítettek embereket, tehát ez így, az első században se volt így. Legalább 6 dolog van, amire meg kellett őket tanítani. A bemerítésnek is le volt írva a módja, formája, és aztán pedig ebben a külső Biblián kívüli forrásról beszélünk, ugye nem Szentírásról beszélünk, de visszautal mindig a Szentírásra is. Van a 11. fejezetben egy nagyon érdekes dolog leírva, csak azért olvasom föl, mert már az első században is megjelentek azok a problémák, amikről olvasunk a Timóteushoz írt levélben, meg egyébként az egyház történelem folyamán, vagy a napjainkban is találkozunk vele. No, 11. fejezet a vándor profétákról és a vándor apostolokról szól. Figyeljetek. Ha érkezik hozzátok valaki, és tanítja mindazt, amiről fentebb szó volt, azt fogadjátok be. Ha viszont felforgatja azt, és más tanít, hogy bomlasszon, ne hallgassatok rá. Ha ellenben azért tanít, hogy bennetek az Úr ismeretét és igazságát gyarapítsa, úgy fogadjátok, mint magát az Urat. Az apostolokkal és profétákkal az evangélium rendelkezésének megfelelően járjatok el. Minden apostolt, aki hozzátok érkezik, úgy fogadjátok, mint az Urat magát. De egy napnál tovább ne maradjon. Ha esetleg szükséges, maradjon még egy napot. Ha azonban már 3 napig marad, akkor hamis proféta. Amikor az apostol elmegy tőletek, ne vigyen magával más, csak kenyeret addigra, amíg szállást nem talál. Ha pénzt kér, hamis proféta. Nagyon komoly, ugye ez az első században néhány alapelv és értékrend. Tehát azt mondja, a gyülekezetnek magának is, és a vezetőknek is óvni kell a gyülekezetet, a máshonnan érkező igehirdetők, szolgálók, ugyanis voltak vándorapostolok, és voltak vándorproféták, Istentől küldött emberek is voltak. Például Agabosz is egy ilyen vándorproféta volt, akivel találkozunk a Bibliában, és Istentől küldött, Istentől rendelt szolgálta volt, akit elküldött Isten, gyülekezeteket építse rajta keresztül. Tehát ezek nyilván értettétek és láttam, hogy megjelenik ennek a pozitív vonala már az első században, de azon megjelenik azoknak a köre is, akik a kegyességet, azaz Istennek tetsző életet és szolgálatot a nyerészkedés eszközének akarták használni. Hát nem volt hol lakniuk, ezért beköltöztek egy gyülekezetbe. És a gyülekezet majd eltartott őket. Nyilván itt nem a helyi gyülekezet pásztorairól, lelki szolgáltatóiról beszélünk, hanem a vándor szolgáltatókról, mint akikről egyébként bizonyos fokig a 1 Timóteusban is olvasunk, akik ugye megfertőzik a bent lévőket, de közületek is támadnak, azt is mondja ugye a efési gyülekezet véneinek Pál. No, azt mondja, hogy ugye meg kell vizsgálni, és néhány alapelvet adnak már ebben az apostoli tanításban is az egyháznak. Ha pénzt kér hamis proféta, ugye megint csak nem szabad egyetlen egy gondolatot kiragadni, és akkor az alapján megítélni ugye a szolgáltatóikat. Tehát nyilvánvalóan itt arról van szó, ha anyagi érdekek vezélik, ha megmondja a tarifát, hogy én akkor megyek hozzátok szolgálni, ha ilyen szállodába, ilyen ellátással, ilyen tiszteletdíjjal, meg, szóval ha, az, akkor, ha valaki ilyen elvárásokkal jön, az hamis proféta. Én azt gondolom, hogy a mai világunk nagy sztárjait közül elég sokat ki lehetne szórni. Egyébként pusztán csak egyetlen ilyen józan értékmérővel. Nem arról van szó tehát itt, hogy ne becsüljétek meg, tehát ti mint gyülekezet, ne tiszteljétek meg a szolgáltatót, mert Pál más ugye azt mondja, a filippi beli gyülekezetnek, így írja a Filippi 4.14-ben, nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. És aztán mondja Pál, de én megtanultam, hogy a körülményeimhez képest én elégedett legyek. Tehát én nem kívántam tőletek ezt, hanem ti buzdultatok fel, és most én örülök ennek. Értitek, igaz az egyensúlyt? Tehát nem mindegy, hogy kikérés mit. A gyülekezet oldaláról a tiszteletet és a megbecsülést tanítja Pál. A másik oldalról pedig az, hogy figyeljetek fel azokra, akik a nyerészkedés eszközének, tehát hasznot akarnak húzni a gyülekezet életéből, a gyülekezetből. A harmadik gondolat a megelégedettséggel kapcsolatos. A 6. fejezet 6-7-8-as verse önmagában megérne egy misét, és javaslom még a mai istentiszteleten kívül is ízlelgetni a szavakat benne, a gondolatot benne, amely felszabadító üzenet lehet a mi számunkra. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Nem jelenti azt, hogy nem lehet több. Megint csak ugye egészségesen gondolkodjunk. Tehát nem jelenti azt, hogy akinek nem csak egy öltöző ruhája van, a mesének kettő, az már rossz hívő. És elégedetlen. Vagy hamis proféta. Akkor sajnos majd elbuktam ezen a leszkén. Nem ezt jelenti, hanem a mi magunk lelkületével kapcsolatosan, a mi magunk szívével kapcsolatosan egy felszabadító üzenet, hogy lehet háladásra és megelégedettségre okunk, ha az alapvető szükségeinkben vannak töltve. És itt pontosan erről beszél az írás, a eredeti görög szöveget vizsgálva is. Tehát ugye haszonelvű és anyagias világban élünk, és ehelyett a haszonelvű anyagias hozzáállás helyett tanítja Pál az evangéliumi hívőknek, hogy legyetek hálásak a mindennapi alapvető szükségeitek betöltése esetén, és legyetek ezzel megelégedve, sőt, az is benne van ebben az írásban, hogy tegyétek ezt a megelégedett háladást úgy, mint akik hisztek az Atya Isten gondviselő kegyelmében, és nagyra értékelitek az Isten gondviselését. Mert aki nem megelégedett a mindennapi gondviselő Isten szeretetével, az végül is Istennel nem megelégedett, és elkezd Isten ellen perelni, és bizonyos dolgokat Istentől elvárni, amit nem ígért. És ugye ebben az ember hitben hajótörés szenved, megrekedhet, keserűvé válhat, irigyé válhat, és nem tud boldog lenni, amire fel akarja szabadítani őt a Szentlélek, ha az ige igazságát magába fogadja. Ezért mondja, hogy majd később, hogy sok esztelen és káros kívánság, pusztulás következik abban az embernek a lelke, szíve, nem egy megelégedett szív. Isten azonban ezzel a szívvel akar megajándékozni téged. A kegyesség szó, ugye, ami a megelégedettségnek a párja itt, érdekes kifejezés. Ha megnézzük, ugye, tudjuk, hogy a kegyesség szó, legalábbis legtöbben találkoztatok már vele, az az Istennek tetsző, az Isten félő életet jelenti. De nem csak ezt. Hanem jelenti a gyermeki tiszteletet is. De aki kegyes ember, az azt jelenti, hogy gyermeki módon tiszteli az atyát. És látjátok éppen, mennyire össze van kapcsolva a mindennapi szükséget betöltő atyai gondviselés és a kegyes élet. Tehát aki kegyes életet él, az hálás az Isten atyai naponta tapasztalt gondviselő kegyelméért. A kegyes ember, a kegyes élet. És azt mondja az írás, hogy ez egy felszabadított élet. Ebben megvan a boldogság, a reménység, a hit, élettel teli. Ez a személy, aki kegyesen, kegyes életben megelégedett tud lenni. Értitek? Tehát gyakorlatilag a megelégedettség és a kegyes élet elválaszthatatlan. Az elégedetlen nem kegyes. A kegyes megelégedett. Fel van szabadítva rá. A megelégedettség pedig azt jelenti, hogy önfenntartás. Tehát a napi szükségleteim biztosítva vannak. Az önfenntartásom az szükséges, az életszükségleteimhez nélkülözhetetlen dolgok megvannak az életemben. Ez szerinti megelégedetnek lenni. Árnyalom majd ezt egy pár gondolattal később, mert itt majd lesz a gazdagság, meg egyéb dolgokról is szó a Bibliában. Tehát nem szeretném azt a képzelet kelteni, hogy nem lehet előrejutni, akár anyagilag is. Hogy nem lehetséges az, hogy valaki vagyonossá válik. De azt azért szeretném mondani nektek, hogy a Bibliában a teljes írást, ha áttekintjük a gazdagság tekintetében, nincs benne egyértelműen az, hogy a hitnek a következménye, vagy az Isten tetsző életnek következménye. Ilyen egyértelműen nincs benne a Bibliában, bár bizonyára több igevers szól arról, hogy a kegyeseket megáldja az Isten. Tehát ez is benne a Bibliában, és ezt azért a hívő emberek mindig is hitték. Hogy Isten megáldja a kezük munkáját. Tehát azért egy hívő parasztember azért az imádsága vetette el a krumplit a földbe, és kérte az Isten áldását rá, és amikor nem volt eső, tehát tőlünk egy picikét, hogy a város embereknek ez távol van már, de akkor imádkozott az Isten gondviselő kegyelméért, hogy legyen a termés áldott. És amikor bőséges termést vitt be a földjéről, akkor nem mondta, jaj, de rossz hívő vagyok, most megáldott Isten bőséggel, hanem azt, halleluja! Megáldottál engem, Uram, felettébb, mint ahogy azt érdemelném. Túl van a te áldásod azon, mint ami nekem járna. Nem bűneim szerint fizettél nekem, hanem kegyelme gazdagságából. És értitek, a megelégedett ember, aki a napi szükségletekkel megelégedett, annak a hálájában megjelenik ez, hogy nekem ez nem járt, hanem te ilyen gazdag vagy. Tehát megint a kegyesért az Isten, illetve gyermeki bizalom, meg a csodálat jelenik meg benne. És mennyire boldogabb ember az, nem? Aki kap kafetériába 5000 forint étkezéseket, és úgy volt, hogy nem kapja. És azt mondja, halleluja, Uram! Milyen nagyszerű, hogy kaptam ezt a dolgot. De szuper! Nem azért, mint a érdemelném, mert te felettébb megáldottál engem, mint hogy én ezt megérdemelném. Mekkora erő van ebben, nem? Milyen öröm van ebben? Következő gondolat a 9-es versben van, 6. fejezet 9-es versében. Azt írtam, hogy kerüld el a kísértést és a csapdát. Ennél a résznél használni fogom az egyik kelet-texasi baptista egyetemnek az egyik professzorának a néhány gondolatát. Nagyon jónak láttam, összeszeretnek láttam a kísértéssel kapcsolatban. Az ige így hangzik. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésben, a csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Tehát ugye még azt, hogy meggazdagodni jó lenne, eddig eljutnak az emberek, csak nem számolnak a következményekkel, amely szintén szellemi törvényszerűségek. Tehát amikor azt mondja az írás, hogy amikor a gazdagodás válik céllá az ember életében, akkor annak következménye a pusztulás, a romlás, nem egzisztenciális romlás feltétlenül, hanem lelki, szellemi, akár fizikai, kapcsolati romlás és pusztulás, de nem csak ebben a világban, hanem az örökké valóság szempontjából is. Tehát mikor a Bibliában a romlás szót olvassuk, akkor az kinyitja az ige, nem csak a földi dimenziót van benne a romlás kifejezésben, hanem az örökké valóság dimenzió is benne van. Ezért mondja az írás, hogy ne ítéld meg a gazdagokat, akiknek jól megy soruk és hamis módon gazdagodnak, pusztán csak a mában, a pillanatban. Én már láttam nagy mellényű embereket, akik nagyon nagy pozícióban voltak, és nem telt el sok idő, kemény rendőrök kísérletében vonultak máshova. Tehát, hogy így nyilván az életben is van néha következménye, de azért nem mindig. De itt a romlás szó az örökkévalóság szempontjából is felhívja a figyelmet, hogy ne járj ezen az úton, mert romlásod lesz. Pusztulásba fog dönteni. Tönkre fogja tenni az életedet. És ha belegondoltok, az értékmérő a nyugati világban, amelyhez mi is próbálunk fölzárkózni, az anyagi javak birtoklása. Tehát ez ettől megőrülve mindenki. És ugye bennünket is iszonyú mértékben bombáz, és mos át, és környékez, hogy például, hova menjen a gyerek tanulni? Hát ahol sok fizetés lesz. Ugye ez az anyagi szempont. Hova menjen a gyerek tanulni? Ahova Isten akarja, hogy menjen, ahol az Isten dicsőségére tud élni. Ez a bibliai szempont. Én még nem láttam olyan hiányszakmát, ami egyszerűen telítődött volna. Az egyik közeli rokonom az Audi-nak tervez motorokat. És azt mondja, hogy nagy baj van, de 2030-tól robbanó motorokat nem fognak gyártani, csak villanymotorokat. Így minden, amit ő tudott és Németországba el tud adni, az semmivé válik. És lehet mondani, hogy most a hiány szakma az informatika. És holnap, beírhatom a gyerekemet informatikus legyen, mert holnap szakma informatika. És 20 év múlva biztos, hogy az informatika lesz a hiány szakma? Értitek? Hogyha csak az anyagi szempontok határozzák meg az életünk döntéseit, romlásba döntjük saját magunkat, meg a gyerekeinket is, akinek már gyereke van, és azokért is felel. Mi a kérdés? Mi az evangéliumi kérdés? Uram, hol dicsőítetem meg a te szent nevedet? Mire neveljem a gyerekeimet? Mire bátorítsam a gyülekezetben a testvéreket? Azt keresd, hogy mi az Isten akarat az életeddel? Hol tudod megdicsőíteni az ő szent nevét? Hol tud megdicsőni az Úr neve rajtad keresztül? Olvassátok az Efézusi levél első fejezetét. Hogy Isten dicsőségének a magasztalására jöjjünk. Emlékeim szerint 10-13-szor van ez a kifejezés benne, abban az első részben ott. Pedig nem is az egész. Látjátok, hogy mennyire befolyásolt bennünket a hamis. Hogy magunkat, életünket, vagy gyerekeink életét rossz színre tegyük. Ki mondta, hogy a nyugati világban a jólét fennáll még 20 év múlva is? Ki mondta ezt? Hát azt hiszik az emberek, hogy fennáll. Tanulja a gyerek nyelvet, mert Németországban jobban fog keresni. Most hallom, hogy Németországból haza akar költözni az egyik ember, mert zuhan a fizetésük. Egyre kevesebbet keresnek. Ha a szempontjaink csak anyagiak, akkor már ott a veszély, amitől Pál azt mondja, óvlak, mert a csapd előttetek van. Hát kísértésben vagytok. Vigyázzatok. Azt keressétek, miben dicsőülhet meg az Úr neve az életeteken keresztül? És Isten tudja, hogy mi lesz a holnap hiány szakmája. Amen. Másik embert hallottam, elvégezte az Agrártudományi Egyetemet. És gondolta, hogy ki meg külföldre azzal keresni. Igen, nem csak külföldön, mindenki farmer. Saját földje van, kombány, traktor, mindene van. Ő minden ezért. Hát neki ne jön oda egy egyetemet végzett nyíkhaj, hogy neki dumáljon az ő földje. Hát jöhet kapálni, vagy traktort vezetni. És nem talált munkát. Mert ugye ő gondolkodott egy szocialista, kommunista dimenzióban, ahol sok-sok állami föld volt, és szükség volt alkalmazottként. Hát vetőmagot árulhat, vagy vegyszert árulhat majd, vagy ilyesmit lehet, vagy traktort árulhat. Ha még elvégez egy gépészmérnöki oskolát is, és gépészmérnökként tud végezni, akkor lehet, hogy egy John Deere traktort tud árulni. Szóval érzitek a dolgokat, hogy ha mi csak a pillanatnyi haszonszerzés gondolatában vagyunk, becsapjuk saját magunkat. És félre vezet bennünket a kísértő. És milyen nagyszerű a Biblia, nézzétek, mennyire aktuális, mennyire forradalmi, mennyire erőteljes. Már megint nem tudom, mikor kezdtem el, de nem gond, időben be fogom fejezni. Szóval, azt mondja, aki meg akarnak gazdagulni, az a céljuk a vagyongyűjtés, és nem az Isten akaratának keresése, és ez a probléma. Ha valaki vagyonos, vagy anyagilag gyarapszik, az nem probléma. Hát miért ne lehet, hogy Isten megáld valakit, és gyarapszik anyagilag, és vagyonossá válik? Legyen hát az Úr nevéért, ha ezt megteszi valakinek az életében. De Fontos, hogy ez az ember nem a javak megszerzését tette az élete fókuszába, hanem hogy Isten dicsőségére éljen. És ezért Isten lehet, hogy rábízott anyagilag sáfárság felelősségével többet. És ugye erről is beszél, ha visszaemlékeztek az írás, a hatodik rész végén, hogy a gazdagok hogyan gondolkodjanak azokkal az áldásokkal, amelyekkel Isten megáldotta őket, vagy a szüleiket megáldotta, és már ennek örökségét tudták továbbvinni. Vagy nagyszüleik örökségét, ugye, ahol picit más vagyoni viszonyok vannak, mint Magyarországon, ez tetten érhető, mert ugye Angliában mások a vagyoni viszonyok egy arisztokrata családban, mint Magyarországon, ahol nem tudom hányszor fosztották ki a szegény parasztembert, érted? A sajátjai, meg külföldiek is, tehát ugye ez egy kicsit más világ. Hányszor kellett újraépíteni a fél országot, tehát ugye ez a mi országunk, ez kicsikét más dimenzió az örökség tekintetében. Oké. Ezeket elmondtam. Kísértéssel kapcsolatosan két görög kifejezést találunk a Bibliában, és rátérek a professzornak helyzetére. Az első, nagyon érdekes ez az egész gondolatsor, csak ízlelés céljából felcsillantom ezt előtetek. Az első kifejezés, a dokimazzó kifejezés, az a próbatétellel kapcsolatos. Azt jelenti, hogy kipróbál, megpróbál, megvizsgál, jóvá, hogy helyesel, jónak, helyesnek, alkalmasnak tart valamit, vagy passzív alakban azt jelenti, hogy jónak, megfelelőnek, alkalmasnak bizonyulni a próbatétel által. Azt írják erről a kifejezés, hogy kohászati kifejezés, tehát a fém megmunkáláshoz kapcsolódó kifejezés, és mindenképpen a tűzzel van kapcsolatos, tűzzel kapcsolatos, és pozitív irányú. Ez a megpróbáltatás pozitív irányú, tehát arra vonatkozik, hogy megmutatkozzon, ami benned jó, tehát ami az érték. Hogy felismerd, hogy milyen értékek vannak benned, hogy te ki is vagy valójában. És ha még rosszal szembesülsz is, az sem azért van, hogy megszégyenítsen, hanem hogy szembesülve változni tudj. Tehát mindig ez a típusú próbatétel, ez egy pozitív, abszolút pozitív. És pozitív kimenetelő is minden helyen, ahol a Bibliában találkozunk vele. Ugye a magyar nyelvben ezt nevezzük igazán próbatételnek, de néhány helyen ezt a szót kísértésnek is fordítja a magyar fordítás. Emberek egymást is megpróbálják, ilyen is van a Bibliában. Az Új Szövetségben például, hogy próbálja meg magát, és úgy egyék, és úgy igyék. A pohárból, ugye a korintusiakhoz itt első levélben. Hogy a hitünknek próbájáról is beszél Jakab levelében, és arról is beszél, hogy Istent megpróbálták a zsidók a pusztában, és Isten könyörült rajtuk. Megmutatkozott Istennek a jósága, kegyelme, bűnbocsátó szeretete, irgalma. Többször. Tehát a végeredménye mindig pozitív kimenetet feltételez ez a próbatétel. A szó ezt jelenti. És aki meg lett próbálva, annak eredményeképpen a Biblia különböző ige szakaszainak 2 Korintus 10:18-ban, Filippi 2:27-ben, 1 Péter 1:7-ben például, az érdemesnek, jónak, valódinak, értékesnek, tiszteletre, dicséretre, méltónak bizonyult. A próbatétel eredményeképpen. A próbatétel, tehát abból a képből indul ki, hogy van egy rozsdás vas, az beleteszik izzó tűzbe, és leég róla a rozsda. Ismerős ez? És nyilvánvalóvá válik a próbatétel a tűzben való izzítás után a vasnak a anyaga, hogy milyen vastag, mi a valódi tartalma, tehát mi az, ami maradt belőle. És a másik dolog, ami itt ebben a szakaszban a kísértés kifejezésben valamit felolvastunk a Timóteushoz itt első levélben, a kísértés szó, a peirasmos kifejezés, ez is próbatétel, próbálatevés, megpróbáltatás, kísértést jelent, de azzal a céllal vizsgálják meg az illetőt, hogy hibát találjanak benne. Tehát a rosszat keresik benne, és itt, amikor azt mondja, hogy aki meg akar gazdagodni, az kísértésbe esik, itt ez a szó van, hogy a meggazdagodás által egy ördögi kísértésbe esik valaki, és az ördögnek szándék, hogy a rosszat felhozza az életébe. És aztán lehúzza a mélybe. És akkor ez a kísértés jelenik meg Jézus pusztai megkísértése kapcsán is. Megjelenik úgy, hogy csapdába csalni, például Jézust. A sátán címeként is megjelenik a Bibliában, ugye ő a kísértő, a sátán, ugye így mutatja be a Biblia a Máté 4:3-ban. Isten ne kísérst, szintén ugye megtaláljuk a Jézus pusztai megkísértésének helyén ezt a igét, és a hívőknek is el kell szenvednie ilyen kísértéseket. És aztán folytatja az apostol a 6. rész 10. versében, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Elég velős ez a dolog. No, mit jelent az, hogy valaki szerelmes a pénzbe? Mit gondoltok? Kicsit lehetek aktívabbak, mert akkor nem valósztok el. Tehát mit jelent, hogy valaki szerelmes a pénzbe? A gondolatai akkor ő forognak. Minden megtesz érte. Szereti a pénzt, de talán a szerelmes a pénz, ez még egy erősebb kifejezés. Mi jellemző a szerelmes embere? Erre koncentrál, lesi a lehetőséget. Milyen lehetőségek vannak?
Nem is azt szereti, amit vesz rajta, hanem magát a pénzt.
Aha, ha a pénzt szereti, nem is azt, amit vesz rajta. Sóvárog utána.
Sosem elég belőle.
A szerelem ugye vakká tesz. Elveszíti a józan értékítéletét az ember. Nagyon jó. A Biblia görög szövegében nincs ott a határozott névelő, tehát, hogy a pénz. Hanem gyakorlatilag határozott névelő nélkül van, csak mi nem tudjuk így fordítani a magyarban, ez értem, nem lenne értelmes. De ott nincs ilyen, hogy minden rossz a gyökere a pénz szerelme, hanem minden rossz a gyökere pénz szerelme. Azt jelenti, hogy a pénz csak az egyik a sok közül. Tehát még egyszer szeretném, hogy nehogy azt gondoljátok, itt a pénz az egyedüli dolog, amin az ember elbukhat, nem erről van szó, csak azt mondja Pál, ha nézzük a szövegkörnyezetet, hogy igen, ezek a tévtanítók a kegyesség látszatát felhasználva igazán a pénz szerelmesei. Ők nem titeket szeretnek, és nem az Urat szeretik, hanem azt szeretik, amitek van. Ugye ez az eredeti kijelentésben tekintve, hogy ez az üzenet, de kétség kívül ez nekünk tanítás lehet, hogy mi az, amitől meg óv bennünket az írás. Mely után sóvárogva, ugye megint a szerelemhez kapcsoló kifejezés, ez a sóvárgás, a szerelmes sóvárog, vágyik arra, hogy együtt legyen a szerelmesével. Ugye? Ez a sóvárognak, azt mondja egyesek a pénz után, anyagi alak után. Ugye megjelenik a Jézus tanításában a mamon Isten, mint a kívánság megtestesítője, az anyagi javak megtestesítője. Egyébként utána olvasom, mamon a szír, pénzistennek az egyik címe volt, ezért kerül nagybetűvel be több biblia fordításban, és báványimádásról beszélünk, amikor a pénz imáratáról beszélünk a Biblia fényében. És ahogy mondtam, súlyos következményekkel jár a pénznek a szerelme, a pénznek az imárata, az előbb elmondottak miatt. Csak egy közbevetett gondolat, a hamis tanítók, akik a pénz szerelmesei, nincs új nap alatt, mohóság jellemző őket. Soha nem elég nekik. És éppen ezért újra és újra az egyháztörténetben látjuk, több esetben szexuálisan kihasználják a rájuk hallgatókat, nem csak anyagilag használják ki, ez Magyarországon is történt, feljegyzések vannak erre, dokumentumok, de ez most nem, ez annyira terhes, hogy nem is érdemes vele sok időt tölteni. És nyilván anyagi és szexuális kihasználtság is van, és a kontroll igénye is megjelenik náluk. Tehát kontrollálni akarják a rájuk bízottakat. Olyan betekintést akarnak a rájuk bízottak életébe, amelyet nem szabadon, tehát nem bizalommal tár fel őt, hanem tudni akarja. És nem egy kölcsönösségről van szó, hanem egy ráütött kényszerről, egy kontrollálásról van szó, birtoklásról van szó. Ugye erről is itt az írás enged betekinteni bennünket ebbe a személyiségbe, jellembe, romlottságba. Oké. Ítélni Isten ítél, a szíveket Isten ismeri, A gyümölcseikről pedig, hogy Máté 7-ben olvassuk, meg lehet ismerni őket. Ezek adatnak. Pál apostolnak vannak kijelentései a 2. Korintusi Timóteus 2. levélben és az utolsó idők embereiről, és itt már nem a tévtanítókról van csupán szó, hanem általában az ember világnak a szébéri hozzáállásáról, amely hatással van a helyi gyülekezetekben élőkre is. Azt mondja a 2. Timóteus 3.2-től, az emberek ugyanis, tudjátok, többen ismeritek, önzőek, pénzsóvárak lesznek. Érdekes, hogy megjelenik ugyanez itt is. Dicsekvő, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kélehetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfoglalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát, hogy bíznak Istenben, Isten tetszőjétet élnek, teljesen szinonim az előző kijelentése, megőrzik, de annak erejét megtagadják, azaz, hogy van változásra, megtérésre, szabadulásra lehetőség. Van szent életre lehetőség Jézus Krisztus kereszt áldozatán át. Fordulj el tehát ezektől, azt mondja Timóteusnak Pál. De értsétek meg, a pénz szerelmétől átérő társadalmi világ értékrendjéből fakad az a fajta őrület, ami most a szemünk előtt zajlik, és gyakorlatilag destruktív módon pusztítja mindazt, amit meggyőződésem, hogy nagy százalékban az Isten félelem gyümölcseként felhalmozott javak, nem mind egyébként, de azt gondolom, mégis azért nagyban volt Isten áldása egy-egy népen, nemzeten, az Isten félelme miatt, és ezeket látjuk a Bibliában. És a magyar történelme is tetten érhető valóságok ezek, hogy egy Betlen Gábor, akinek nevéhez kötődik a Erdély aranykora, és azért sokan nem tudják, de az ő nevéhez kötődik a türelmi rendelet, ő az, aki az akkori anabaptistákat letelepíti, habánokat a maga területén, kiáll a reformáció mellett, és még védelmezi is a vallásszabadságot fegyverrel is. Csak az ő nevéhez kötődik az erdélyi aranykor a felvilágzása. Hogy az itt vannak összefüggések, és egyetlen csatában nem verik meg. Emlékeim szerint, de ha most nézem Anikót, nem látom, itt van-e, pont nincs, ő a nagy történész, vagy kijavít. Így emlékszem én. Tehát természetesen nemzetek és népek életében tetten érhető az Isten félelem, amikor az imádkozó emberek ott vannak. Nem mindenki hívő, de átjárja az imádság, a hit egy társadalmat. Meggyőződésem Magyarországon, ha van, ugye ílés idejében hányan maradtak? 700 emlékeim szerint. 7000? Biztos? 7000. 7000. Az egész nemzetből volt 7000 ember, aki... Milyen maga biztosan mondom, igaz? 7000 ember, aki nem hajtott térdet a Baálnak, hanem imádkozott. És meghozta Isten a változást a nemzet életében. Átfordultak a dolgok. Teljes szívvel hiszek ebben. És végül... Csak lapozok. Azt mondja az írás, hogy te pedig Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj az igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre, harcold meg a hitnemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél, szép hitvallással sok tanú előtt. Ezt kívánom mindannyiunknak, mint Isten elhívott embereinek, gyermekeinek, munkatársainak, szolgáinak, hogy azt keresd, hogy diákként, gyermekként, anyaként, apaként, takarítónőként, ápolónőként, orvosként, mérnökként, betanított munkásként Isten dicsőségre élj. Azt keresd, hogy miben dicsőítheti meg az Isten az ő nevét az életeden keresztül. Ez legyen a szerelmed. Ez legyen a fókuszban is. Isten gondot visel rólad. És ha többet adott, mondd azt, Istenem, nem érdemeltem. Én nem vagyok külön senki másnál. Mégis olyan jó vagy hozzám. És hidd el, sokkal boldogabb lesz az életed. Hogyha ezt gyakorlod, már tapasztalod ennek az örömét. Amen. Halleluja.